A mai napi, ma délutáni kerekasztal beszélgetésünknek a Csillagpont szervezői azt a címet adták, hogy református önképünk az egységesülés, református identitásunk az egységesülés. Ők ebbe a kis füzetbe, amit láthattunk, már kérdéseket is megfogalmaztak. Én azt remélem, hogy ezek a kérdések direkt és indirekt formában elhangzanak, illetve választ is kapunk ezekre a kérdésekre. Hogyan tovább, hogyan váltsuk apró pénzre ezt a lélekemelő eseményt a mindennapok, az emberi kapcsolatok szintjén? Mi kell ahhoz, hogy ez az egység valóságosabb és mélyebb legyen? Két nap differenciával, éppen két hónappal ezelőtt volt május 22-e, a hálaadás napja Debrecenben.
Szia!
Én nem tudom, hogy ki az, aki nem volt esetleg ott Debrecenben május 22-én. De tetszettek róla hallani, mindent lehet róla tudni. Nagyon érdekes volt, mert amikor készültünk erre a napra, a hálaadás napjára, akkor a készülődés közben persze figyeltük, hogy hogyan vélekednek róla az emberek, és valóban úgy volt, hogy ki nagyon soknak találta, félt attól, hogy na, akkor ez valami irredentizmus, itt biztos valami nagyon szélsőséges dolog fog történni. Volt, aki azt mondta, hogy nagyon kevés, mert hiszen csak egy alkotmányt írunk alá. És akik ott voltunk, és ezt az ünnepet végig ünnepeltük, a mi számunkra pedig bárkivel találkoztam eddig, mindenki azt mondta, hogy fantasztikus volt, felemelő volt, csodálatos volt. Hogy egy kicsit a mélyére lássunk, és el tudjunk gondolkodni, megértsük, hogy ennek a napnak mi az igazi jelentősége. Én az első kérdésként hadd kérdezzem meg azt, hogy valóban miért is volt szükség erre az egységesülésre, miért volt fontos, és miért jó? Nem tudom, hogy a püspök urak közül ki szeretné kezdeni az erről való közös gondolkodást.
Mindegy, ahogy.
Nagyon szépen köszönöm a szót. Miért volt szüksége az egységre, és miért jó? Én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy tulajdonképpen az egységesülés folyamata elindult korábban, sőt, azt lehet mondani, mi ezt kifejeztük a zsinati nyilatkozatunkban is, hogy eleve egységben próbáltunk és egységben igyekeztünk élni, mint magyarok és reformátusok, bár a határok külön választottak bennünket, hogy mégis miért volt jó és miért fontos az, hogy ki lett nyilvánítva, deklarálva lett az egység, az azért jó, mert talán oszlatja a félelmeinket, és elősegíti népünkben azt a pozitív gondolkodást, hogy igenis mi tartozunk valahova. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy érezhető volt az egésznek a gondolatában az is, hogy valahogy a 2004. december 5-ére is volt ez egy válasz. Mert akkor ez az elég szomorú esemény volt számunkra, mert azt éreztük, hogy a véreink azt mondták ránk, hogy nem. És most pedig azt érezhettük, hogy igen. Bár a mi részünkről van ennek egy szépséghibája, és bizonyára ezt mindenki tudja, hogy a szlovákiai református keresztény egyház nem írta alá ezt az alkotmányt, nem ratifikáltuk. Ennek megvannak az okai, gondolom még a beszélgetés folyamán erre sor kerül, és erről tudunk beszélni, vagy szólhatok egy pár szót róla, de hogy miért fontos számunkra ez az egység, azt hiszem nem kétséges, hogy a felvidéki magyar reformátusság egy az egyben támogatója ennek az egységnek. Részben a szlovákság is. A református hitvonalon, a kálvinista hitvonalon és teológiai vonalán mindenképpen. Csak vannak bizonyos problémák, amiket nekünk mindenképpen simítanunk kell, és kölcsönös megbeszélések által tisztáznunk kell. De én még egyszer hangsúlyozom, ez azért fontos számunkra, és azért volt jó számunkra, mert bátorítást kaptunk, nem vagyunk egyedül. Köszönöm szépen!
hogyha arról szólna ez a mostani beszélgetés, hogy miért volt jó május 22-e, akkor azt gondolom, hogy talán nem nekünk kellene itt ülni, hanem én sokkal szívesebben hallgatnám azokat, akiktől valóban az ország meg Kárpát-medence legkülönbözőbb pontján találkozva hallhattuk azt, hogy milyen érzés volt nekik ezt a napot átélni, és mik voltak azok a mozzanatok, mik voltak azok a pillanatok, amelyeket meg tud őrizni. De ez egy másik beszélgetés témája lenne. A református egység az egy furcsa dolog, mert a keresztény felekezetek között talán a reformátusok állnak abban a hírben, hogy náluk következik be a leghamarabb valamiféle egyházszakadás. Ugye van ez az elhíresült mondás, hogy ha az ember találkozik egy hollanddal, az biztos református, ha találkozik két hollanddal, az már egy egyház, a három hollanddal, az már egy egyházszakadás. Tehát amíg ugye a római katolikus egyházban az egység, az összetartozás, az megkérdőjelezhetetlen dogma, addig ugye a reformátusoknál az, hogy az ember talán az öntudatos hívő voltából is következik ez, hogy a református ember saját maga akar hinni, és a saját maga véleményét azt nagyon fontosnak tartja. Tehát amíg például az egész világkereszténységben mondjuk van 21 néhány ortodox egyház, mert ők nem szakadnak tovább, addig a Református Világszövetségnek hát több száz egyház a tagja, mert a reformátusok hajlamosak arra, hogy könnyebben szakadjanak. Na most ebben mi, magyar reformátusok, azt lehet mondani, hogy mindig is kivételek voltunk, mert gyakorlatilag a reformáció óta egyház szakadás a magyar reformátusok között nem volt. Teológiai, liturgiai, hitbeli eltérő meggyőződés, ez nem okozott egyház szakadást. Voltak és vannak feszültségek, vannak különböző irányzatok, de ezek mégiscsak egy kereten belül maradtak. Ez is megérne egy misét, hogy ennek vajon mi lehet az oka. De én azt gondolom, hogy éppen ezért, amikor a szakadás beállt rajtunk kívülálló okok miatt, egy igazságtalan és értelmetlen szétdarabolás következett be, akkor az a természetes vágya, az összetartozás természetes vágya, az én azt gondolom elemi erővel tört fel valóban korábban, tehát nem 2009-ben, vagy nem is a generális konvent megalakulásával kezdődött ez a folyamat. Itt is voltak bizonyos félreértések, hogy most miért nem jó a Magyar Reformátusok Világszövetsége, miért nem jó, vagy miért nem elég nekünk a tanácskozó zsinat, és miért akarjuk a generális konventet, illetve az alkotmányozó zsinatot. Ezt mindig megpróbáltuk elmagyarázni, hol több, hol kevesebb sikerrel. Egész egyszerűen azért, mert mind a tanácskozó zsinat, mind a Magyar Reformátusok Világszövetsége egy külön új formát hozott létre, egy egyesületet, amit bejegyeztettek. Ami azt mondtuk, amikor a generális konvent létrejött, hogy nekünk nem kell egy új szervezet, nekünk jó az, ami van, és azok alkossák a generális konventet, akiket az egyházkerületek, egyházmegyék legitim módon megválasztottak. Nekünk más legitimáció nem kell, mint az egyház legitimációja, és ennek a deklarálása történt meg végül is május 22-én. Annak a kinyilvánítása, amit az érzéseinkben próbáltunk hordozni, és hát nyilvánvalóan az a nagy kérdés, amiről érdemes beszélgetni, hogy akkor hogy lesz ebből tovább. Jó.
A szabad, hogy legyen teljesen személyes, hogy miért is volt erre szükség. Ahol én találkoztam vele 2002-ben, lezajlott ugye a választás, én akkor lettem frissen választott püspök, és ha jól emlékszem, talán pontosan 6 éve így, talán nyár közepén ültünk össze Tivadarba, Kárpát-medence elnökségei. Korábban már itthon elnökségi tanácson a Néhegyi Egyházkerület elnöksége beszélgetett arról, hogy azt a célt, amit annak idején 1924-ben Balatonkenesén Ravasz László és püspöktársai mint célként kitűztek, hogy megmaradjon az egység a trianoni, hogy ne minősítsem, mert nem találok rá szavakat, hogy ezt a célt hogyan lehetne a mi időnkben megvalósítani, és akkor elkezdődött a beszélgetés arról, és ha jól emlékszem, már Tivadarba úgy álltunk fel, hogy úgy Erdély Géza, mint Tőkés püspökkel a tanácskozósinat, illetve a Világszövetség elnökével egyetértettünk abba, hogy valami olyat kell összeraknunk, ami már össze van rakva. Erről beszélt Bölcskei püspök. Akkor megmondom őszintén, fiatal, már szolgált idő szerint fiatal püspökként én nem sokat mertem volna adni egy fogadáson azért, hogy ez így és ennyi idő alatt fedél alá kerül. Talán még egy dolgot, hogy miért volt már ott 6 évvel ezelőtt e kérdésben konszenzus Tivadarban, az pontosan az volt, hogy egyértelművé vált az, hogy mindazok az új szervezetek, amire korábban utalás került, azok már akkor látszott, hogy működésképtelenek lesznek, mára pedig bebizonyosodott, egyszerűen abból kiindulva, hogy a református egyházunk legitimitását mindig a presbitériumok által adott választási ciklusok, illetve tisztségviselők adták. Tehát nagyon leegyszerűsítve, a rendszer csak akkor fog működni, ha a döntéshozatalba olyanok vesznek részt, akik a döntés végrehajtása fölött is diszponálnak. Mert annak semmi értelme nincs, ezt azt hiszem, hogy gyakorló lelkipásztorok tudják, hogy abból a presbiteri határozatból, ami a kultúrházban vagy a kocsmában születik, abból soha nem szokott gyakorlati eredmény és jó eredmény születni, abból születik, ha azok hozzák, akik utána a megvalósításban is részt tudnak venni. Úgyhogy ha a hogyan tovább kérdése, akkor hagyd lépjek egy gondolattal, hogy én azért vagyok jó reménységgel, mert annak idején, ahogy mondtam, én nem hittem abban, hogy ez 6 év alatt így kristályosodott ki. És ha ma a elkövetkezendő célokra gondolok, akkor már sokkal nagyobb reménységgel, és mondhatom így a szó legnemesebb értelmeivel, optimizmussal vagyok afelől, hogy ha nem ebben a ciklusban, de biztos, hogy a következőben már olyan konkrét eredmények lehetnek, amik ma még vágyaknak tűnnek.
Nagyon szépen köszönöm, a célokról lesz szó, nem mennék túl rajta. Ellenben mind Bölcskei püspök, mind Somos püspök úr utalta arra, hogy ez azért nem egy rövid folyamat volt, amíg ideig eljutottunk. Amikor május 22-én együtt voltunk, az istentisztelet előtt olvasta föl az Erdélyi Egyházkerület gondnoka az alkotmányozó zsinat üzenetét. Ennek az első két mondatát tessenek megengedni, hogy idézzem. Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy ma 2009. május 22-én 11 órakor a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi harciumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Ezzel a lépéssel közel 20 évi fáradozás után mi, magyar reformátusok évszázados közösségünket ebben a formában juttatjuk kifejezésre. 20 évi fáradozás. Miért éppen most? Miért a rendszerváltás legelején? Miért kellett ehhez 20 esztendő?
Valószínű azért, mert voltak belső nehézségek és külső nehézségek. Ha idősebbek, vagy velem egy idősek talán emlékeznek arra, hogy annak idején, amikor a tanácskozó zsinat megalakult, akkor például a Református Világszövetség külön vizsgálóbizottságot küldött ide Magyarországra, hogy mi is akar ez lenni, mert sikerült úgy beállítani ezt az egész egységesülési, vagy az egység újra megteremtésének az ügyét, mint ami valamiféle magyarkodás, és amit kirekesztéssel, meg hasonló politikai korrektség nyelvén hangzatos jelszavakkal jellemezhető. Tehát egész egyszerűen nem értették azt, hogy miért is akarjuk ezt. És ezt egy nagyon fájó és fontos dolognak tartom, hiszen az aktualitása most is megvan. Az elmúlt héten ülésezett az Európai Egyházak konferenciája, ahol mi szerettük volna, és a magyar delegátusok, és ebben benne voltak az evangélikusok, reformátusok egész Kárpát-medencéből, szerették volna, és szerettük volna, hogy az Európai Egyházak konferenciája napirendre tűzi, és hivatalosan elítéli a új szlovák nyelvtörvényt. Nem sikerült. Nem sikerült, mert egész egyszerűen ezt az ügyet is sikerült ott úgy beadagolni, hogy hát ezeknek a magyaroknak sose jó semmi. Hát ha az Európai Unió nem szól bele, akkor miért kellene ezt egyáltalán napirendre tűzni? Illetve nagyon ravasz módon végezték ezt a dolgot, mert volt egy előzetes állásfoglalás, amelyik meg Magyarországot ítélte volna el, mert hogy itt antiszemiták, rasszisták, fajgyűlölők gyülekezete van együtt, akik csak kirekesztők és így tovább. És végül az volt a kompromisszum, hogy akkor jó, hát azt sem mondják el, de akkor a nyelvtörvénnyel meg nem foglalkoznak. Csak azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert azt tényleg érezni, meg tudni kell, hogy amikor nemzetközi egyházi közegben próbáljuk megértetni saját magunkat, az egy hihetetlen nehéz vállalkozás. És ebben benne van az is, hogy és elnézést, hogy kicsit távolinak tűnő dolgokat belekeverek, de talán érthető lesz a végén, hogy az elmúlt időszakban a magyar kormányokkal, a magyarországi kormányokkal az nem sikerült megértetni, hogy a magyar külpolitikának is jót tenne, hogyha olyanfajta támogatást kapnánk a saját külügyi munkánkban, ami mögött ott tudhatnánk egy bizonyos kormányzati támogatást. Hadd mondjam a példát, ami számomra egészen elképesztő volt. Ezelőtt néhány évvel Egyiptomban, Kairóban voltam egy nemzetközi konferencián, éppen beleesett március 15-e. És ez egy ortodox, nem ortodox, vegyes pár dialógus volt, és ott volt a Román Ortodox Egyház egyik jeles képviselője is, és akkor odaszól nekem egyik délután, hogy na, azt mondja, hát jössz a fogadásra? Na, milyen fogadásra? Hát azt mondja, a ti nemzeti ünnepetek lesz, hát a magyar nagykövetségen lesz egy fogadás, én oda hivatalos vagyok. Mindjárt jön értem a román nagykövet, és oda elvisz engem. Te nem kaptál rá meghívót? Én nem kaptam rá meghívót. Hát azt hiszem érezni a fonákságot, hogy ugye március 15-e nemzeti ünnepén a magyar nagykövetség fogadásán a román ortodox püspök az ott volt, mert a román nagykövet gondoskodott arról, hogy ő ott legyen. Na most nem arról szól, hogy akkor ott még az ember evett volna valamit, vagy ívott volna valamit, hanem ez a hozzáállás és ez a mentalitás. Tehát én azt gondolom, hogy amikor most május 22-ét egészen megdöbbentő módon minden magyar politikai erő pozitívan méltatta, akkor én azt hiszem, hogy nekünk feltétlenül meg kell próbálni a szó jó értelmében kihasználni ezt az alkalmat, hogy ezt is meg tudjuk értetni a magyar külpolitika felelőseivel, hogy amikor mi itt Kárpát-medencében, nemzetben, egyebekben gondolkodunk, akkor ezt csak így és csak ezzel a összetétellel tudjuk megtenni. Tehát azt gondolom, hogy a külső megértés az bizonyos értelemben változott. Ezt mutatta az, hogy minden nemzetközi egyházi szervezet abszolút pozitívan ítélte meg május 22-ét, még ha nem is mindenki értette, hogy miről van szó, de legalább nem gáncsoskodtak. A másik dolog, én azt gondolom, hogy azért az egy nagyon lényeges elem volt ebben a generális konventi formában, amin sokan megütköztek, meg sokan gúnyolódtak rajta, hogy hát ki ennek az elnöke, meg ki a főtitkára, meg az alelnöke, és azt mondom, hogy nincs. Mert sajnos azt kell mondanom, hogy a Világszövetségnél, a tanácskozó zsinatnál is a személyi kérdések, hogy ki legyen a főnök, az sok mindent a háttérbe szorított, és sok mindent megnehezített. Mi ezt eleve megpróbáltuk, és szerintem sikerült is úgy kikapcsolni, hogy ne ez vigye el a fő energiákat.
Szabad még egy gondolatot, hogy miért most? Én úgy gondolom, hogy nem csak a Kárpát-medencén, először a Magyarországi Református Egyházon belül is most érett meg rá. A helyzet abban az értelemben, hogy beszépítsük a dolgot, a kerületek között voltak feszültségek. Az országos egyház és a kerületek között is voltak feszültségek. Az elmúlt 6 évben talán sokak számára nem érzékelhetően a mindennapokban, de akik például a zsinati tanács tagjai és megszavazzák a Magyarországi Református Egyház költségvetését, azok számára teljesen kézzelfogható a változás, hogy fogalmazzam így, hogy minden a helyére került. Hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 egyházkerülete van teljes önállósággal. Ami azt jelenti, hogy például a költségvetés is úgy készül, már most évek óta, hogy a források azok 4 felé mennek, a közös feladatokat pedig azokat visszarakjuk, hogy ezeket közösen akarjuk megoldani. Én nagyon fontosnak érzem ezt a fajta tisztázódást, gondolkodást és tisztállátást, ami utána szerintem a Kárpát-medence többi kerülete felé is kinyújtott kézként számított, és kiderült, hogy akkor Kárpát-medencében így vagyunk mi, jelenleg elfogadhatóan 9 önálló egyházkerület, és ezért nem vetődött fel az a kérdés, hogy akkor most a 9 kerület válasszon-e egy mondjuk így csúcsvezetőt, hiszen Magyarországon belül eldőlt, hogy a zsinat lelkészi elnöke a közös ügyeknek az intézésére a zsinat lelkészi elnöke, és nem a többi egyházkerület önállóságát bármi módon korlátozó intézkedéseknek a meghozatója. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mostban ez is hangsúlyozottan benne van az elmúlt években.
Én ezt annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy ez a saját véleményem. Talán keményebbeknek és bátrabbnak kellene lennünk, és már a társadalmi fordulat után jó lett volna sokkal keményebben belemenni a dolgokba, és megfogalmazni a lehetőségeit annak, hogy hogy lehet nem csak egy házat egyesíteni, de hogyan lehet népünket újra egyesíteni. A németek ezt megcsinálták. Mi kivártunk, még a Felvidéken sem volt követelve annyi az sem, hogy autonómia legyen a magyarok számára. Most úgy néz ki, mintha ez veszett fejszennyele lenne már. Az egyházi egyesülés pedig úgy érzem, itt is lehetett volna gyorsítani az egészet, bár a tanácskozó zsinat 95-ben megalakult, és most pedig a mi helyzetünkre nézve azt kell, hogy mondjam, hogy számunkra jó lett volna egy picit várni most már ezzel. Ez azt hiszem meg is mutatkozott a mi hozzáállásunkban. Nekünk ez az esztendő eléggé nehéz és problematikus volt, és az is. Bizonyára mindenki tudja, vagy tisztában van nagyjából a magyarság helyzetével Felvidéken, Szlovákiában. És az az érzésem, hogy jobb lett volna várni, de mindenképpen ez a saját vélemény. Az idő fogja majd megmutatni azt, hogy mi volt a jó és mi a nem jó, de ez megtörtént, ez az egyesülés, és ennek örülünk, és ennek támogatói vagyunk. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen. Nem szeretnék olyan kérdéseknél megállni, amire már válasz azért adódott, mert szóba került az, hogy miért ebben a formában, de mégsem tudok elmenni mellette, ugyanis már aznap, amikor az ünnepség zajlott, amikor ünnepeltünk, amikor hálát adtunk ezért az egységesülésért, vagy pontosabban ezért a formájáért, akkor már többen megkérdezték, hogy nem gyenge-e az a forma, amit választottunk magunknak. Én azért szeretném megkérdezni, hogy ez alkotmányos forma, hogy nem egyfajta szuperegyház, ahogy ez elhangzott már oly sok interjúban, ez elegendő, ugyanis éppen erre mondták nagyon sokan, és erről írták nagyon sokan, lehet, hogy kevés. Lehet, hogy intézményes formában is jobban és erőteljesebben, karakteresebben meg kéne alakuljon az új magyar egységes református egyház.
Azért tisztázunk valamit, tehát a magyar református egyháznak van egy közös alkotmány. Azért én nem gondolom azt, hogy ez bármilyen tekintetben gyenge dolog lenne. Hiszen ez a közös egyházalkotmány, ez mindent tartalmaz, ami ahhoz szükséges, hogy azt a fajta összetartozást, azt a fajta egységet meg tudjuk élni, és megpróbálja azokat a specialitásokat, azokat a sajátosságokat is a maguk helyén kezelni, amelyek nyilván adódnak a különböző helyzetekből, a különböző adottságokból. Hiszen az a bizonyos balatonkenesei tanácskozás, amire Csomós püspök úr utalt, az is egy nagyon bölcs és reális helyzetfelmérés volt az akkori egyházvezetők részéről, akik azt mondták, hogy nem tudjuk kikerülni, nem tudjuk megtenni, hogy ne hozzunk létre új egyházszervezeti formát. De azt most határozzuk el, hogy csak a legszükségesebbeket változtassuk, és maradjon meg az a közösség, az az egység, amelyik lehetővé teszi majd valamikor azt, hogy ez újra megtörténjen. Én azt gondolom, hogy persze ezen lehet vitatkozni, hogy az egyiknek kevés, a másiknak sok, de én azt hiszem, hogy alkotmányos keret az biztosított, az megvan. Ezen belül, és én azt hiszem, hogy ez legalább olyan hangsúlyos, azért most már évek óta, amikor mi arról beszélünk, hogy magyar református iskolaügy, akkor ebben benne van az összes magyar református iskola, nem csak a magyarországiak. Amikor arról beszélünk, hogy magyar református szeretett szolgálat, akkor ez ebben benne van. Amikor arról beszélünk, hogy misszió, missziói munkatársak találkozója, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen most már úgy, hogy ezt ne ebben a közösségben tudjuk megtenni. És az elmúlt évek azt is megmutatták, hogy valóban ez a döntéshozói forma, hogy a kerületek elnökségei, azok rendszeresen egyeztetnek egymással. Hihetetlenül hatékony. Én emlékszem arra, hogy volt már olyan, hogy 24 óra alatt a 9 egyházkerület mind a 18 tisztségviselőjének az aláírásával tudtunk kiadni egy olyan nyilatkozatot, amelyiket egy hét múlva már nem volt érdemes kiadni, csak akkor lehetett. Tehát én egyáltalán nem érzem azt, hogy ez bármilyen formában is egy gyenge alkotmányos keret lenne. Nyilvánvalóan azt senki nem képzelhette, és senki nem képzelheti, hogy egyik pillanatról a másikra hatályon kívül lehetne helyezni, akár Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban, Felvidéken a jelenleg érvényes egyházalkotmányt. Ezért is mondtuk azt, hogy mi nem egy új egyházat hozunk létre, ennek nem kell a állami elismertetése, mert erre sem az égvilágon semmi szükség nincsen, de deklaráljuk azt, nyilvánítsuk ki, hogy az, amit mi hitbeli egységnek tudunk és gondolunk, az valóban induljon el egy olyan szervezeti egységesülés útján is, amelyiket nem lehet egyik napról a másikra megtenni, de emögé a lépés mögé, emögé az állapot mögé mi már nem akarunk visszamenni, mert mi úgy érezzük, hogy akár a tanácskozó zsinati forma egy egyesület, akár a Magyar Reformátusok Világszövetsége, szintén egy mozgalmi jellegű dolog, az gyengébb, mint ez a ekléziológiai egyháztani keret.
Én szeretném üzenni mindazoknak, akik az összefogás erősségét és gyengeségét firtatják, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mi határozza meg egy összefogásnak az erősségét, illetve gyengeségét. És képzeljenek maguk elé egy láncot, tegyenek rá egy lakatot, meggyőződésem szerint soha nem a lakaton múlik, hogy mennyi erős az összefogás, hanem a legnyégébb láncszemen. Éppen ezért, ahogy korábban mondtam, az egyházkerületek önálló életét összefogó szerveződés, az azon fog múlni a leggyengébb láncszemen. Teljesen mindegy, hogy milyen szervezetet hozunk létre. Az, amit mi célul tűztünk ki, az azon fog múlni, hogy mennyire lesznek egyházkerületünk mindegyik jól szervezett az adott kor és az adott hely és társadalom kihívásainak megfelelő a Krisztus evangéliumát hirdeti kézközösség. És szerintem ezen fog eldőlni, hogy erős vagy gyenge az összefogás, és nem alakadó.
Én úgy gondolom, hogy úgy tűnik, mintha talán mi lennénk a gyünge láncszem.
Nem erre gondolom.
Én úgy gondolom, hogy nem így van, mivel igaz az, amit püspök urak elmondtak. Az egyház, ez az alkotmány, ami elkészült, ez egy deklarációja az egységnek. Az, hogy mennyire lesz erős, az azon múlik, hogy milyen munka lesz mögötte. Tehát az egyes egyházkerületek hogyan tudják majd összehangolni tevékenységüket. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy nem hiszem, hogy gyöngeláncen vagyunk, annak ellenére, hogy nem ratifikáltuk az alkotmányt, mivel a nézetünk az, hogy megfelelő jogharmonizációval és megfelelő együttmunkálkodással igenis munkálni lehet ezt az egységet. A mi egyházunkban, egyházunk, Felvidéki Református Egyházban ez már elindult, hiszen a választási törvényünk összelett hangolva a Magyarországi Református Egyház választási törvényével, és így sorra veszünk mindent, és lassan-lassan remélhetőleg oda jutunk, hogy teljesen egybe hangoljuk a többi egyházkerülettel, ha a többi egyházkerület is természetesen ugyanígy fogja hangolni majd a saját törvényeit, meg a generális kommentelnökségének ülésén ezt meg tudjuk beszélni, akkor azt gondolom, hogy ez a munka majd láthatóvá fog válni az egyes egyházkerületekben, és senkiben nem lesz kétség majd afelől, hogy egyforma alapokon és egyforma törvényekkel egyforma módon tudunk munkálkodni, és így tudunk az evangélium közlői lenni itt a Kárpát-medencében, mint reformátusok és református magyarok, vagy akár a mi református egyházunkban szlovákok is.
Nagyon szépen köszönöm. Még mindig megmaradván ott annál a kérdésnél, hogy mennyire vagyunk erősek és hatékonyak, én megnézegettem azokat az üdvözleteket, azokat a köszöntőket, amelyeket május 22-ével kapcsolatban küldtek és mondtak el nekünk, és mindegyikben értem az alatt akár Poncsó László köszöntőjét, Sólyom László, éppen Kirill metropolitájét. Azért ott szerepel az, hogy ettől a történelmi pillanattól kezdve erősebbeknek kell lennünk, hatékonyabbnak, hitelesebbek, sőt, lettünk. Igazából az az izgalmas kérdés lehet a mi számunkra még, hogy miben lehet ez érezhető, milyen konkrétumok mutatják majd meg azt a változást, hogy 22-e után, az egységes alkotmány aláírása után a Magyar Református Egyház ebben az egységében erősebb, hatékonyabb, hitelesebb. Ezt kérdezem már azért is, mert ugye éppen most volt szó róla, és benne vagyunk abban a meglehetősen hát fölháborító politikai helyzetben, hogy elfogadta a szlovák nyelvtörvényt a szlovák parlament, mégpedig a 135 képviselő közül 79-en támogatták a módosításokat, tehát elég komoly gyerekszám. És én elhoztam ide a Fabinyi Tamás evangélikus püspök úrnak a rádióban, és aztán talán elhangzott, de meg is jelent írását, kimondotta a szlovák nyelvtörvényhez kapcsolódóan, az a címe, hogy mindenki a maga nyelvén széljegyzett a szlovák nyelvtörvényhez. Hadd legyen most ez egy kicsi példa arra, hogy a kérdéshez, hogy hogyan is tudunk mi egy adott esetben, vagy lehet tudunk-e a 22-i esemény és hála ünnep után összefogni. Azt írja Fabinyi Tamás. A Cselekedetek könyvében olvashatjuk a pünkösdi történetet, ez szerint az apostolok zúgó szélvihar kíséretében a Jeruzsálemben összegyülekező sokasághoz szóltak. Jól lehet, az arándokok a világ különböző országaiból érkeztek, és számtalan nemzetet és nyelvet képviseltek, mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Igen, mindenki a maga nyelvén. Lehet légyen valaki pártus vagy mét, mezopotámiai vagy egyiptomi zsidó vagy arab. A maga nyelvén hallotta Péter apostol és a többiek tanúság tételét a meghalt és föltámadott Jézusról. Ismét mondom, mindenki a maga nyelvén. Ami 2000 évvel ezelőtt lehetséges volt, az veszélybe kerülhet napjainkban. Nem a világ egy eldugott részén, hanem itt, Európa szívében. A Szlovákiában elfogadott nyelvtörvény ugyanis korlátozza az anyanyelvi jogokat. A szlovákiai földrajzi neveket nyilvánosan csak szlovákul lehet használni. A kulturális és oktatási programokat akkor is két nyelven kell fölvezetni, ha azt a hallgatóságot senki sem igényli. Kórházakban, szociális intézményekben csak akkor kommunikál az ápoló személyzet a nemzetiségi nyelvén a betegekkel, ha az adott településen legalább 20% él abból a kisebbségből. A hivatalok nem megfelelő szintű írásbeli nyelvhasználata 105.000 eurós pénzbírsággal büntethető. Egyszer még az is előfordulhat, hogy Isten tiszteleti életben is korlátozzák az anyanyelv használatát. Kassán vagy Pozsonyban, vagy nem mondja, Kosicén vagy Bratislavában büntetni fogják, a magyarul hangzik el, békesség néktek. Mennyi büntetést kell majd fizetni, te benned bíztunk elejétől fogva Zsoltárért, vagy csak a magyarul elmondott mi atyánkért. Egyforma tarifája lesz Szent Simona Arbertnek és Sztálai Mihálynak, és a magyar himnuszra a legmagasabb büntetési tétel lesz érvényes. Elvárják majd, hogy a gyónásban így mondják a jébek vétkeztő gondolattal, szóval, cselekedettel és nyelvhasználattal. Én pontosan tudom, éppen a mostani reformátusok alapjában jelent meg Bölcski Püspök úrnak is hát mondhatom azt, hogy fölháborodott hozzászólása nyelvtörvényhez, illetve ahhoz, hogy az Európai Bizottság sem akart, hogy tudott eddig tenni ebben a tekintetben semmit. A kérdés az, hogy itt van a Magyar Reformátusok Egysége, hogyan tudunk ebben az egész történetben mi megszólalni, akár segíteni.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy azért nagyon jó a példa, mert az példázza, hogy ebben a helyzetben ahhoz, hogy ebbe megszólaljunk, ehhez nem kell Magyar Reformátusokhoz. Egy adott helyzetben, akiket mi aláírásra föl tudunk kérni, azok ehhez, hiszen ezt csináljuk. Véleményem szerint minden fórumon, csúnyán szólva, lobby tevékenységünk bizonyára valamennyit erősödött. De én azt hiszem, hogy a célok között napi ügy, ami eddig is volt, és ezután is lesz. Én azt hiszem, hogy ami május 22-e jelent, az ennél sokkal nagyobb és sokkal mélyebb. Több, mint napi ügy. Gondolok ilyenre, amire az első megszólalásomnál mondtam, hogy most már optimista vagyok, hogy a mi időnkbe elérjük. Például az egységes lelkészképzés. Tehát elérni azt, hogy a Kárpát-medencében egy lelkészképesítő bizottság van, mindegy, hogy valaki hol szerezte meg a végbizonyítványát, melyik teológián, és egy lelkészképesítő bizottságnál leteszi a lelkészképesítő vizsgát, megkapja a magyar református lelkészi oklevelet, és onnantól kezdve már nem csak a teológiák átjárhatóak Unió és Bologna kapcsán, hanem átjárható úgymond az egyházkerületek, és nincs diplomahonosítás. Vagy egy másik példát hagyd mondjak, ugye május 22-e után fölvetődött a gondolat és ötlet, és dolgozunk rajta, hogy egy ilyen magyar reformátusok lapja kísérleti példányszám megjelenjen, azzal a logikával, hogy mondjuk Tiszán innen ennyit vállalt be belőle, hogyha minden kerület megírja a maga mondjuk két oldalát, ezt elküldi hozzánk, akkor mi összeállítjuk, és visszamegy a ma technika világába minden egyház kerületnek interneten, és a már összeállított Kárpát-medencét, tehát a magyar reformátusok lapját, minden kerület eldönti, hogy hány példányszámba, milyen nyomdával nyomtatja ki, hogy terjeszti, és ez egy vezércikk a Kárpát-medencébe, és minden kerületnek van benne két oldala, vagy akár hány oldala. Én úgy érzem, hogy ezt a súly, tehát a súlyozást nem szabad eltéveszteni. Mert szerintem nyelvtörvények idézőjelben mindig lesznek. És nekünk pontosan az egység felé azért kell ezeket a szerintem súlyosabb dolgokat megoldanunk, hogy fel legyünk készülve a napi ügyek megoldására. Mert én bármennyire, hogy mondjam, érzékelem, hiszen azt hiszem, hogy a kerületek közül egyedül Tiszán túl nem határos a felvidéki egyházzal, de talán a püspökök közül jelenleg én lakok legközelebb. Tehát ott napi kapcsolatban érzékelem, hiszen a Bönci temetőből látom a kassai lakóteletet. Tehát jó, ez szörnyű. Vérlázító, politikailag. Tehát a Kassai Nemzeti Színházban a Gönciek nem fognak venni bérletet, mert nem hajlandók végig hallgatni szlovákul a Madács ember tragédiája tartalmát, amit el kell olvasni a nyelvtörvény szerint, mielőtt elkezdődik az előadás. A Kassai Nemzeti Színházba a szlovákok nem járnak. Sőt, megkockáztatom, lehet, hogy bérletes több a Magyarországról, mint magáról Kassáról. Tehát ezt érzékelem. De ugyanakkor azt is érzékelem, hogy még a történelem urát, most bocsánat, kegyesen nem keverem vele. De egy politikai változás és a nyelvtörvény eltűnt. Tehát én úgy érzem, hogy a súlyokat nem szabad eltévesztenünk. És akkor most belekeverem a történelem urát, ha azt mondtam, hogy én nem voltam optimista generális konvent és egységes egyház kapcsán, és ebbe, hogy mondjam, így megszégyenültem, akkor én hogy ne lennék optimista, hogy... mert egyébként a nyelvtörvény, még én mindig bízom benne, hogy ez akkora baromság, hogy ezt ott nem lehet keresztül venni.
Köszönöm.
Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb baromságok is végbe mentek már, és hosszú ideje tartottak. Szenvedő alanyai vagyunk annak, ami történik, és ez csak egy újabb csepp a pohárban, mert meglátásom szerint nagyon tendenciózus politika az, ami folyik a utódállamokba, ahova magyarok szakadtak, és szinte mintha egymás kezébe adnák ezek az utódállamok vezetői a stafétát. Szlovákia, Románia, Kárpátalja. Egymástól, mintha egymástól tanulnának, és úgy próbálják megvalósítani azt, hogy ezekből az utódállamokból eltűnjön a magyarság. Említhetem itt most a nyelvtörvény megelőzően tavaly november elején írta alá a köztársasági elnök az új szociális törvényt, amely szintén egy nagy baromság, mert úgy rendelkezik, hogy a szociális otthonokban, öreg otthonokban, ahol ha valaki bejelentkezik, várólistára kerülnek, és eddig ugye mindenki a saját lakóhelye szerinti legközelebb lévő idős otthonba próbált bejutni. Most mindent a megye kezébe adtak, és a megyére kell bejelentkezni a megyeszékhelyen, és a megyeszékhely 60 napon belül köteles elhelyezni az illetőt a saját maga által fenntartott otthonok valamelyikébe. Ha ez nem sikerül, akkor a szomszédos megyék által fenntartott otthonokba helyezik el az illetőket, és ha ott sincs hely, akkor fordulnak az egyházi vagy a harmadik szektorba tartozó szervezetek által fenntartott otthonokhoz. Na most ez egyrészt a magánszektornak a lábbaltiprása, másrészt pedig szintén egy tendenciózus politika, mert mondjuk Komáromból egy magyar bácsi jelentkezik Nyitrára, és elküldik Alsó-Kubinba, öreg otthonba. Szóval ez egy borzasztó hajmeresztő dolog. Na most ez lehetséges lesz, pár év múlva indítják az egészet, a törvény már megvan rá. Feltételezem, hogy következő esztendőben a SMER politikai párt ismét vezető párt lesz, és ismét alakul egy ilyen vagy hasonló kormány, bár a politikában sok minden lehetséges, ugye most nálunk is új magyar párt alakul, Híd néven, tehát nem tudjuk még, hogy milyen kiforrása lesz ennek az egésznek, de itt van a nyelvtörvény, és ez egy újabb csepp a pohárba. Annyit hozzá kell tennem, hogy az egyházi liturgiai nyelvet nem érinti a nyelvtörvény. Tehát a templomokban magyarul prédikálhatunk. A kérdés az, hogy nyilvános hely-e a temető. Ott temethetünk-e magyar nyelven, vagy előtte ott is el kell mondani szlovákul, és aztán magyarul. Annak ellenére, hogy az illető, akit temetünk, meg a rokonság magyar. Komáromban például évente két-három temetés van, ahol igénylik a szlovák szolgálatot is. De hát Komárom az 60%-ban még magyar. De vannak sokkal szorosabban vegyes lakott területek. Ezt még nem tudjuk, hogy ezt hogy fogják magyarázni, és hogy fogják a valóságban alkalmazni. Azon kívül itt vannak az emléktáblák, amik 2009. szeptember 1-e előtt lettek elhelyezve nyilvános helyen, és nincs ott a szlovák felirat, ugyanolyan, vagy nagyobb betűkkel, mint a magyar felirat, akkor azt a táblát ki kell cserélni. Na most, erről sem tudjuk, hogy például az egyházak, a gyülekezetek templomaiban elhelyezett emléktáblákra vonatkozik-e, vagy nem. az liturgiális helynek számít? Ha igen, akkor nem szabad lenne, hogy vonatkozzon rá, de táblaügyben ki tudja, hogy mit fognak alkalmazni, vagy hogy fogják ezt értelmezni. Tehát érdekes dolog, na most, ami mindenképpen fontos, sokan megkérdezik tőlem, én komáromi képviselőtestületnek is tagja vagyok, és azt kérdezték, hogy összefér-e ez a politizálás az én egyházi státuszommal, azzal, hogy keresztjén vagyok. És mondtam, hogy természetesen, a legnagyobb mértékben összefügg. Hát hiszen már Jeremiás arra biztatta a népet, hogy munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, ahol vagytok, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek, a jólétetek is. És én azt mondom, hogy igenis várjuk és kérjük a támogatást a nyelvtörvény ügyében is, hogy valami módon módosítsák, vagy egyáltalán töröljék el, mert nem 21. századhoz alkalmazott, és nem 21. századhoz méltó ez a nyelvtörvény, és a kisebbségnek ilyen módon való elzsugorítása és tönkretétele. Egyre jobban növekszik azoknak a falvaknak a száma, ahol 20% alá csökken a magyar lakosság százalék aránya. És ott aztán nagy problémák keletkeznek, hogyha ezt a nyelvtörvényt tényleg a maga szó szerinti értelmében alkalmazni fogják, ez katasztrófa lesz. És egyre jobban tolódik az etnikai határ. És úgy tudom, ugyanúgy Kárpátalján az iskolaügyet, a magyar iskolaügyet ugyanígy zsugorítják, Erdélyben úgy szintén problémák vannak, tehát mindenhonnan jön a támogatás, ami nem leszünk egységben, és nem nacionalista módon, de az egészséges, keresztény módon kérnünk, követelnünk kell azt, hogy hagyjanak nekünk békét, és hagyjanak lélegezni, hagyjanak életteret, hagyjanak minket élni. Csak ennyi az egész. Még van idő. Evangélikus Egyház, nyugati egyházkerületének püspöke, Milán Frida jó barátom, és elhívott a Cyril Method ünnepségre Berencsvárába. Az érdekesség az, hogy Nyitra alatt is van egy Berencs, és mi oda mentünk. Kiderült, hogy 3-4-10-re megérkezünk, és ott nincs semmi, hanem Miava mellett van ez a Berencsvár, ahol 4 református gályara prédikátor volt bebörtönözve, és hát 10 órakor kezdődött az ünnepség, 11:30-re értünk oda, de annál nagyobb volt a fogadtatás, mert azt hitték, hogy bizonyára magyar református püspökként nem fogok elmenni. Elmentünk, rögtön kezembe nyomták a mikrofont, ott volt az emléktábla, amit Ércből volt, de eltávolították pár évvel ezelőtt, illetve ellopták, és az evangélikus egyház Fekete Márványból besülyezte egy falba, megcsináltatta. De már szlovákul írták rá az egészet, és ott van Peter Ceglédi Péter, volt lévai lelkész, aztán Miskolci Mihály, Bátorkeszi István és még egy név, akik ott voltak bebörtönzve, és mondtam, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy itt van ez a tábla, és 2008-ban visszaállított az evangélikus egyház, mert ezek az emberek pontosan az evangélium igazságáért küzdöttek és harcoltak, épp úgy, mint Cyril és Metód. És megemlítettem, hogy mennyire fontos az, hogy a szlovák nép most kiáll Cyril Metód mellett, mert ők a nép nyelvén való misézést kérték. És a pápa elé lettek idézve, és a pápa megengedte nekik a nép nyelvén való misézést. És így váltak a föld sójába és világvilágosságába, és a kérdés az, hogy mi a föld sója és világvilágossága akarunk-e lenni. Na és vége volt, lejöttünk a pódiumról, és odalépett egy szlovák újságíró. És azt mondta, hogy püspök úr, mondja meg ott lent délen a maga magyarjainak, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, mint a politikusok. Mi másként gondolkodunk, mi úgy gondolkodunk, ahogy ön gondolkodik. És ha önnek ez szívből jött, akkor azt mondom rá, hogy ez a mi szívünkből is így szól. Úgyhogy mondja meg a Dél-Szlovákiában lévő magyaroknak, hogy mi így gondolkodunk, mint önök. Tehát vannak jó érzelmi szlovákok, és vannak olyanok, akik tudják, hogy mi az, hogy keresztjének lenni, csak azokat az igazságnak azokat a gondolatait kellene megvalósítani és napvilágra juttatni, vagy nagyobb hangot adni, hogy boldogulni tudjunk, és ez legyen az erősebb hang. És ebben nagy szükségünk van arra, hogy a Magyar Református Egyház támogasson bennünket, és hallassa a szavát. Köszönöm szépen!
Még még lennének kérdéseink, és egyet mindenképpen föl fogok még tenni, de hogy látom az órát, mindjárt 3:45 van, és azt szeretném, hogy legalább negyed óra maradjon arra, hogy valakinek kérdése van, azt föl tudja tenni, és a választ is kapja. Úgyhogy nekem egyetlen kérdés maradt még a mai délután, amikor 22-én ünnepelt a Kárpát-medencei Reformátusság Debrecenben, akkor sokan emlékezhetnek rá, hogy voltak úgynevezett harangláb kapuk, ahol, amelyek alatt vagy amelyeknél ott álltak a kerületnek, annak a kerületnek a püspökei, főgondokai küldöttsége, akik aztán az egységesítő, református egységesítő menethez csatlakoztak, és egyfajta beüleléssel, köszöntéssel fogadta őket mindig a magyarországi elnökséget. Én emlékszem arra, hogy Pap Géza püspök úr úgy fogadta a magyarországi püspököket és főgondokokat, hogy drága testvéreim és véreim, olyan régóta várunk már benneteket, Isten hozott. Én azt szeretném megkérdezni, hogy miután ez a mondat úgy hangzik, mintha megérkeztünk volna valahová, hogy valóban megérkeztünk, illetve hát, hogy mi az állított cél, hova kell megérkezzünk ebben az egységesülési folyamatban.
A számomra május 22-ének ez volt a legmegrendítőbb pillanata, amikor Pap Géza ezt a előre nem tervezett mondatot még elmondta. És én azt hiszem, hogy az a mondat, amit május 22-ére megfogalmaztunk, a Krisztus a jövő, mi együtt követjük őt, az én számomra ez a válasz erre a kérdésre, mert itt nem a megérkezés, célba érkezés, elindulás, hanem valóban annak a megmutatása, hogy hogyan lehet a magyar református egységet megélni, hogyan lehet ebből az összetartozásból töltekezni és élni. És én azt hiszem, hogy amikor majd most legközelebb összejövünk a generális konvent elnökségében a Tiszáninéni Egyházkerület új konferencia telepén, ahol azt mondtuk, hogy semmi másról nem akarunk beszélni, csak erről a május 22-ének a tovább lendüléséről, akkor én biztos vagyok abban, hogy megpróbáljuk ezt a lelki töltést megőrizni abban az értelemben, mert ezt is már nagyon sokan megkérdezték, és nagyon sokan mondták, hogy valamiképpen május 22-t, mint a Magyar Református Egység napját bele kellene plántálni a köztudatba, magyarul, hogy valamilyen formában ezt idézőjelben mondom, megismételni, vagy újra ráhangolódni. Tehát én ezt tartom a lényegének, a május 22-e üzenetének, hogy mi hisszük azt, ez a hitvallásunk, hogy Krisztus a jövő. Minden olyan kérdésre, amelyik akár kicsinek, akár nagynak látszik most előttünk, és nekünk csak, idézőjelben mondom, csak annyi a feladatunk, hogy együtt kövessük őt, és akkor már azt hiszem megtettük azt, amire valók vagyunk.
Nagyon rövid leszek a követés útján. Hagyj idézem, tegnap este a Kocsiszói polgármester köszöntötte itt az ifjúságot, és egy mondat az szíven ütött. Azt mondta, hogy úgy érzi magát itt a csillagponton, hogy Isten lelke átölelés, ez az érzése neki a Hargitán szokott meglenni. És ezt egy olyan természetességgel mondta, Faddomboritól 10 kilométerre élő lelkipásztor, hogy én azt mondom, hogy ezen az úton körülbelül ezt a természetességet kéne megélni. Hogy ne legyen kérdés az, hogy hol van léva. Hogy érzésünk legyen a Hargitáról és sok minden másról, hogy a miénknek érezzük az egészet a Krisztus követés útján, értékrendben, nemzetben, minden másban. Aztán ezt apró pénzekkel váltani is, szerintem erről fog szólni a jövőnk.
És mikor? előbb sokat beszéltem, csak egy mondatot. Jézus azt mondta, egyek legyetek, mint ahogy én is az én atyám egyek vagyunk. Én azt hiszem, hogy ha mi magyar reformátusok egyek tudunk lenni, akkor Krisztusé ez a vonal, és akkor tovább léphetünk, és másokkal is meg kell próbálnunk egyekké válni. Én ezt tartom nagyon fontosnak.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Lennének még kérdések, de hogy megbeszéltük az elején, nagyon fontos lenne, hogy valóban kerekasztal beszélgetés legyen, ne csak itt három vagy négy ember beszélgessen egymással, hanem akik eljöttek és érdeklődnek május 22-e után, ők is föltessék a kérdéseiket, illetve elmondhassák a véleményüket. Úgyhogy én szeretnék mindenkit bátorítani és bíztatni, hogy akinek van kérdése, van mind negyed órán, és hogyha ügyesen gazdálkodunk ezzel a negyed órával, akkor a kérdésekre választ is fognak kapni. Úgyhogy szeretném mondani, hogy a kérdés véleményben maradt valakiben, akkor azt most nyugodtan tegyek föl, hogy ide ki kell jönni, mert itt van a mikrofon, és itt el tudja mondani akár a hozzászólását is. Hosszú távú, rövid, na, tessék.
Ágoston.
Dobos Ágoston, református lelkész vagyok, Bégi Szent Andrásról, és az érdekel, hogy egyházi elöljáróink és kormányzóink miben látják, vagy hogyan látják, hogy az egységes református egyház milyen világmissziói potenciállal növekedett most.
Hogy milyen világmissziói potenciállal növekedett, én biztos vagyok benne, hogy növekedett, mert ha valóban komolyan tudnánk venni azt, hogy magyar reformátusok európai szinten még a létszámunkat tekintve is a nagyobb egyházak közé tartozunk, hogyha egy szép napon sikerül azt elérni, hogy mondjuk, ha van egy református világszövetség európai területi ülése, hogyha mind a 9 Kárpát-medencei egyházkerület elküldeni a delegátusait, és ott lennénk, mi mindenkit le tudnánk szavazni. Ez egy nagyon komoly dolog, csak néha még az a helyzet, hogy lehetnénk annyian, csak nem vagyunk a valóságban jelen. De én biztos vagyok abban, hogy az elmúlt években Magyarországon is egyre többen fiatal emberek, lelkészek és nem lelkészek azt mondták, hogy ők szeretnének a klasszikusan külmissziónak nevezett missziói munkában részt venni, orvosok, lelkipásztorok, önkéntes munkások Ázsiában, Afrikában. Én azt gondolom, hogy ha megvan ez a nagyobb merítési lehetőség, akkor biztos, hogy ebbe az irányba is el tudunk menni. Azért az, hogy megint a csillagpontot hozzuk, a csillagponton, ez is nehéz lett volna elképzelni még esetleg 10 évvel ezelőtt, hogy itt vannak Tajvanból, Koreából, a menekült misszió folytán olyan országokból, akiknek se rólunk tudomása nem volt, se nekünk róluk, de gyakorlatilag belekerülni ebbe a mozgásba, ebbe a vérkeringésbe, az biztos, hogy egy új színfoltot jelenthet.
Egy konkrét példát hagyd mondjak, aztán majd eldöntitek, hogy ez növekedés vagy nem. Szeptemberben érkezik Közép-Afrikából, Malawiból egy lelkész, a Sárosnak, aki teológiára, annak a keretmegállapodásnak a alapján, amit az elmúlt éven a két egyházkerület hiszán innen, és a Malawi Presbiteriánus Egyház aláír, egy-két évre feleségével együtt gyakorlatilag, én mondom, hogy posztgraduális képzésre készül az afrikai misszióra, és a többi nem ragozom. Május 22-e előtt ezt a fénykép alapján nagyon szimpatikus, igazán fekete embert, mert ha valaki még nem látott feketét, akkor nézze meg a malaviakat. Május 22-e előtt végigvittem volna az országon. Ebbe a házaspárba a Magyar Református Egyház május 22-e után, mint kép, mint fogalom, az a Kárpát-medencét jelenti. Mert május 22-e után nem lehet azt mondani, hogy na akkor itt vagyunk Magyarországon, tehát amikor neki szabadsága lesz, akkor ha már Lévát emlegettem meg a Hargitát, akkor a Lévától Hargitáig fog menni a Sáros-Fogati ösztöndíjas Afrikából. Hát döntsétek el, hogy növekedés vagy nem.
Ez a kérdés innen egy következő kérdést vált ki, ha misszióról van szó. A megbeszélés kérdése, sok dolog tisztázásának a kérdése, hogy fel tudjuk-e vállalni misszióként azokat a területeket, ahol egyház kerületeik vannak, és az azok a szomszédos területeket. Gondolok itt Felvidi Szlovákiára, Zsolnán is vannak reformátusok, szlovákok, Liptószentmiklóson is, Poprádon is, Eperjesen is. De úgy tudom, hogy Erdélyben is vannak, Bukarestben román reformátusok is. Valószínű, hogy lassan Kárpátalján is, vagy akár Horvátországban. Én úgy gondolom, ez mind-mind missziói lehetőség. El kell dönteni, hogy ezt fel tudja vállalni a Magyar Református Egyház, és akkor így tudja missziót végezni ezzel az indulattal, ezzel a missziói lelkülettel, tiszta krisztusi lelkülettel, és akkor Kárpát-medencében tényleg egy erős református egyház jöhetne létre.
Köszönjük.
Még van egy pici időnk, kérdezem, hogy valaki akár a véleményét vagy gondolatait akarja osztani a többiekkel. Tessék, Balázs!
Üdvözletű elnökség, kedves testvéreim! Az elnökség sok mindenkit írjunk a hallgatók között is. Igen, ezt a beszámolát, amelyik hallhattam most a együttéből, amit elmondom, hogy így kötelező korábban egy beszámolóval, hogy 25 van mögöttünk, amelyiken többször megpróbáltunk különböző kezdeményezésekben munkálkodni ennek az egységnek az élet meghívásában. Sok minden Isten kegyelméből meg is született, sok minden történelmi tényként és rakódott a működtünk lévő időben. Ugyanakkor néha sok minden fragmentálódott is ezekben a mostani változásokban, vagy kezdeményezésekben is. Az volna a kérdésem, hogy mivel emberi végességünk folytán sokan oda kötődnek egy-egy korábbi kezdeményezésnek a tevékenységi köréhez, és ez hála Istennek akkor egy pozitív kötődés volt, vagy még a mai napig is a mindenre Magyar Református Egyházban ez a pozitív kötődés, hogy megtalálhatnánk annak az útját, hogy ami fragmentálódott esetleg, azt úgy tudjuk bekapcsolni ebbe a megszületett keret munkába, illetve lehetőségbe, hogy azt a nagy megművelendő munkamezőt, amelyik ilyen értelemben megjelent, és amelyikhez tényleg egyértelműen igaz, hogy az alapi valóság és a munkáskedés, de mindenki útból megtalálja a maga tennivalóját, és beépüljön, az ügyre nézve épüljön be, átlépve talán egyrészt olyan oszulatokat is, amelyek életeket, vagy egyénileg is valakit sebeztek, vagy megterheltek. Tehát jussunk el akkor az ügyre nézve egy közös töltöttségig, és hiszem, hogy ez a
Hát, ha nagyon röviden lehet rá válaszolni, én csak azzal tudok válaszolni, amivel annak idején a Pál apostol, hogy szerintem nem a mi szívünkben van a szorosság. Tehát itt valóban történtek fájdalmas és sértettségből, ebből abból fakadó nyilatkozatok, meg vagdalkózások. Én nem gondolom azt, hogy a generális konvent elnöksége részéről bármikor is ilyen történt volna. Annak idején, amikor mi azt javasoltuk a tanácskozó zsinatnak, hogy szüneteltesse a tevékenységét addig, amíg meg nem teremtődnek a egységes magyar református egyház létének jogi keretei, akkor se az az indulat vezetett, hogy lenullázzuk, vagy lekicsinyeljük, ami itt történt. És én azt hiszem, hogy ez teljesen igaz, hogy olyan értelemben semmi új nincs a mostani helyzetben, amire álmodozás, vágy és munka ne történt volna. Most egész egyszerűen arra van szükség, hogy azok, akik ezért tenni tudnak, meg tenni akarnak, azok mondják azt, hogy igen, mi fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar református egység tovább munkálódjék, és ennek ebben az adott keretében ez megtörténjen, hiszen ez az a együttműködési forma, amelyiket legitim módon mindenki tud vállalni május 22-e óta különösen. Tehát én azt hiszem, hogy ha valakinek a szívébe békétlenség, meg harag, meg nem tudom én mi van ezzel a üggyel kapcsolatban, az nem az itt ülők között keresendő. Tehát én azt hiszem, hogy munka valóban van, de valóban a fragmentálódást azt mindenkinek igyekeznie kell elkerülni.
Nagyon szépen köszönöm. Eljutottunk a végéhez. A mai beszélgetésnek a fiatalok azt a címét adták, hogy református önképünk, az egységesülés. Nemrégen kaptam egy e-mail Farga Laci bácsitól, a Marosvásárhelyről nyugdíjas lelkipásztor, mert valahol úgy említettem egy közös ügyben a egyház elég Magyarország református egyház, és engem ezért megrót, mert azt mondta, hogy hát volt már 22-e, és azóta van Magyar Református Egyház. Én azt remélem, hogy a mai találkozás és beszélgetés hozzájárult ahhoz, hogy az egységes Magyar Református Egyház és ez a folyamat is önképé, identitásra ráig, abban a közös örömben és együttlétben is, amit a csillagponton töltünk el. Szeretném mondani, hogy most 5 órakor nem adom fel, koncert lesz itt a szomszédban. Köszönjük szépen, hogy megjöttünk.
Köszönjük szépen. Nem adjuk fel.
Köszönöm szépen a moderátor úrnak.